Hetente jelentkezik a 2020 film odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások Géczi Dáviddal, Schmidt Andrással, Szajki Vörös Adéllal, Varga Bencével, Balázsi Istvánnal, Kontler Dániellel, Marjai Judittal és az űrhajó többi vendégével. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot streamelsz, az asszony már elaludt, a macska kint vernyog és nem tudsz aludni, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek a felgyűlt gondolatokat, itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a pár filmőrültet. Lehet, hogy nincs igazuk, de legalább van véleményük. Kezdődjön tehát a 2020 film odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások.
Sziasztok, ez a 2020 film odüsszeia Géczi Dáviddal és Törpényi Olivérrel. Ezúttal a Aki Kauris Maki új filmjéről fogunk beszélgetni, a Hulló levelekről, ugye ez az új cím?
Igen, sziasztok.
Ugye, azt tök szerettem, amikor valakivel úgy beszélek egy filmről, hogy mellettem ült, és együtt vettünk erre a filmre nem csak jegyet, hanem levegőt, meg együtt vihogtunk, meg együtt voltunk szomorúak, de ez tudám rossz is lenni, amikor az újságírók beülnek, és az nagyon zavar, amikor minden kritika ugyanazt fújja, és szerintem, hogyha külön néznék meg, külön termekben, mindenki egy kicsit mást gondolna. Na most itt velünk az történt, hogy együtt láttuk, tehát nagyjából tudom, hogy mit gondolhatsz erről a filmről. Persze nem látok bele a fejedbe, csak a reakcióidat láttam, hogy elég jól szórakoztál.
Igen, ez egy rendkívül szórakoztató film volt. Kauris Makival kapcsolatban nekem mindig volt egy olyan érzésem, hogy ez a célja elsődlegesen. Tehát, hogyha régebbi filmjeit, én most így retrospektív megnéztem kettőt is, a
Múlt nélküli ember?
Nem, régebbre mentem vissza, mert találtam egy YouTube csatornát, egy spanyol YouTube csatornát, ahol finn, illetve francia feliratot magyar feliratra tudtam átfordítani, és a Proletár trilógiából néztem meg az Árnyak a paradicsomban című filmjét. Ezen kívül a Bohém életnek a feldolgozását, ami szintén egy ilyen régebbi filmje volt.
Ez nem kemény, amikor az ember így letol egymás után három Kauris Makit. Én úgy voltam múltkor, hogy egyet megnéztünk, és otthon kellett még, mert nem bírtam elaludni, de kellett még valami lazábbat néznem, mert egy Kauris Makira nem mész rá, max még egy Kauris Makival. Tehát, hogy abban van egy melankólia, nem? Ami
a hangulatát szerettem volna felidézni a filmnek, mert igazából, ahogy az Árnyak a paradicsomban most megnéztem, gyakorlatilag egy 86-os film óta ez a 2023-as film nem sokat mozdult nála előre.
Tehát akár az idő is megállt volna,
igen,
nem a
igen.
Háttér, a figurák.
Veszük, vagy a figurákat, ez a társadalom legszélén lévő, ugye ilyen, hát ez az volt a címe ennek a trilógiának, ugye, hogy Proletár trilógia, ez az Árnyak a paradicsomban 86-ból, az Ariel, ami 88-as, és a Gyufagyári lány, ami 90-es.
De ez igazából a lecsúszóban lévő munkásosztály történetei, nem?
Gyakorlatilag igen. Tehát, hogy ez a kapitalista rendszer legszélén tengődő emberek, akiknek a sorsa a film szerint csak rosszabb és rosszabb és rosszabb lesz, és mindig valahogy az előző rossz helyzetükből tudnak egy rosszabbat is csinálni, és minden elroblik a filmekben. Tehát mondjuk a Bohém életben, amikor börtönbe kerül, akkor ott ül, van egy ilyen jelenet, hogy ott ül a többi rabbal, és így rátámasztjuk egy mosdócsészére, és a mosdócsészre letörik. Tehát, hogy abban a szörnyű fekete-fehér környezetben, egy börtönben lecsúszott alakok, még egy ilyen is történik. De valahogy én úgy éreztem, és ebben a filmben is azt láttam, nem tudom, hogy mennyire értünk együtt, hogy egy ilyen mélységes humanizmus van emögött a minimalizmus és lecsúszottság és társadalom szélén tengődésben, amit így minden helyzetben megtalálja a humort Kauris Maki.
Hát azt mondják egyébként, hogy, vagy lehet, hogy olvastam, hogy valaki azt írta, hogy az érzelemmentes, és mégis az ébredő érzelmek rendezője.
Igen.
Ezek a, annyira vágyod, hogy valami történjen, pontosan. Mert alapvetőleg ilyen majdnem ilyen jancsói rezzenéstelenséggel viseltetnek a figurák a filmbe, és kicsit úgy is mozognak, mint a robotok saját kötélpályán. Itt például ebben a filmben ugye a főhősnőnk ilyen hát lejárt szavatosságú termékeket dobál ki, ugyanazzal a monotonitással, később ugyanazzal a monotonitással szedi össze a kocsmában a különböző poharakat, vagy a másik melósrác körülbelül ugyanazzal a amplitúdóval issza a piákat, miközben végzi a elég szar melóját.
Melóját, igen. Én azt, ha, vagy így olvastam róla, ami nagyon találó jelző volt rajta, hogy ez az izgalmak nélküli egyszerű élet festője Kaurismäki. Tehát, hogy ezekben az életekben, amiket ő a filmrászonra visz, igazából csak ezek a negatív dolgok az izgalmak, tehát semmi olyan izgalom ezekben az élethelyzetekben nincs, amit egy átlag filmes megragadna. Tehát nem egy különleges helyzetben lévő emberek, hanem ez a egyszerű életnek a monotonitásában ragadt embereknek a... Bocsi, nem beszélek annyira a film történetéről, nem vagyok ilyen nagy spoilerező, nem nagyon szeretem, hogyha egy film elemzésnél de nyilván kitérhetünk a filmnek a részleteire.
Hát csak azért, mert ez egy elemző film, és mi alapvetően nem filmet ajánlunk, vagy hogyha ajánlunk, akkor ennyi volt, tehát hogy nézzétek meg, de ennél kicsit tovább menve, például engem nagyon érdekel az a Kaurismäki színész vezetése, tehát hogy itt látjuk az Anszát, akit Alma Pöysti játsza, hogyha jól beszélek most finnül, vagy a Holappa, aki Jussi Vatanen, vagy ugye a másik még Tonya, akit Alina Tomkinov játszik, és hogyha megnézed az IMDb-n, ezek úgy néznek ki ezek az emberek, mint a szupermodellek, mint a svéd modellek.
Modellek,
körülbelül. És ehhez képest itt annyira hitelesen hozzák ezt a ledurrant munkásosztálybeli kiüresedett tekintetet. Én úgy hívom a kiüresedett tekintetet, persze nyilván nem eredeti, ezt is valahol olvastam, hogy olyan volt a tekintete, mint a hóba pisált lyuk. És ezt én úgy értem, hogy teljesen így kiégtek ezek az emberek, és annyira szép meglátni ezekben a kiégett tekintetekben az értelmet, vagy az életnek a lehetőségét. Kezdve azzal, amikor például már azt gondolod, hogy a pasi is lelép, és akkor a nő egyedül marad, és akkor ott van az a kutya, akit befogadhat. Hát te is kutyás vagy, én is, és igazából mindenki tudja, hogy egy magányos életben, meg egy nem magányosban is, hogy mit tud adni egy ilyen állat, és anélkül, hogy bármit játszana a nő, lehet, hogy csak úgy beleképzeljük azt az emberséget a szemébe. Ez egyébként egy nagyon jó rendező játék, ez a francia új hullámnál is így volt a Donyel filmben, ugye a 400 csapásban, az első Donyel filmben, ahol ugye kifut a srác a óceán szélére, és gyakorlatilag így bele, vagy visszafordul a kamerába, és mindenki mindent belemagyarázott, hogy ez a kilátástalanság, ez a kétségbeesettség, van, aki azt mondta, emlékszem a filmklubban, hogy az elégedettség, és nemrég ültem New Yorkba, elmentem a NYU-ra egy órára, és pont ezt a filmet elemezték, és innen jut eszembe Kaurismäki stílusa, hogy mennyi értelmezést ad egy emberi arc, egyszerűen csak egy helyzetbe beletéve, hogy ül egy kocsmába, és van egy ilyen punk zene, vagy egy ilyen rock zene, és látod ugyanazt a fejed, de hihetetlen, hogy arra a zenére már más érzéseid vannak.
Én úgy fogalmazzám ezt meg, hogy a színész, tehát ilyen profánabbul, hogy a színész vezetése az, hogy ne színészkedjenek. Valahogy én ezt érzem, tehát most ebben az összes filmért, amit így megnéztem, hármat egymás után, mindig ez volt az érzésem, hogyha mind ezt ajánlaná a színészeinek, hogy teljesen farca, teljesen érzelemmentesen. Én talán ezt azért tartom fontosnak, mert ő soha nem szeretne egyfajta egy ilyen melankolikus hangulatot teremteni, ami ugye
ezeket soha nem szeretne?
Hát én legalábbis így érezem, hogy a melankóliát próbálja elkerülni, vagy a melodrámát.
Ő próbálja elkerülni? Hát nem tudom, Kaurisz Makinál melankólikusabb rendezőt keveset látok.
De ez nem melankólia. Ha nézed a filmjét, és minden egyes pillanatban, minden egyes szituációból ő valahogy viccet próbál csinálni.
Az igen, de igazából a melankóliából kicsit olyan, mint egy öngyilkosságra ítélt emberrel viccelnél.
Igen, de azt én nem érzem melankóliának, hanem egyfajta ilyen, tehát az érzelem nélküliség jelenik meg, hogy mintha a szereplői nem igazából éreznének semmit. És akkor ebből a semmiből egyszer csak előjönnek olyan érzelmek, mit tudom én, egy szerelem itt a női és a férfi protagonista között, hogy az ember rácsodálkozik a dologra, és szerintem ebben van a Kaurisz Makinak a csodálatos teljesítménye, hogy ebből az érzelemmentességből, ebből az érzelem nélküliségből tud egyrészt humort, másrészt meg egyfajta ilyen mély érzelmeket előhozni. Tehát teljesen ellentétje annak, amit mondjuk tudott nekem a Veszőparipám, a Spielberg-féle szentimentalizmus, nem szeretem. Ez pont az ellentétje ennek. Tehát, hogy amikor ezek az emberek a életük mélypontján vannak, még akkor se látod rajtuk annyira azt, hogy ezen olyan nagyon szenvednének, hanem megpróbálnak valahol előre menni. És mindig van bennük remény, és soha nem adják föl, és soha nem érzed rajtuk azt, hogy itt...
Igen, ebben teljesen igazad van, csak hogy egyrészt ez könnyebb is nézni, mint nagyon sok olyan akár kelet-európai művészfilmet, ami kifejezetten rámegy a szenvedésre. Tehát, hogy most például én megfogadtam, hogy ebben a podcastben, vagy ezekben a podcastekben magyar alkotókról nem beszélek, de talán Tar Béla az annyira univerzális,
igen,
hogy,
igen, igen. Pont hogy nekem is.
Mondhatjuk igen, nemzetközinek. Na most a Bélánál én bevallom, hogy én azért a Sátántangó alatt azért többször tudok szenvedni, és lehet, hogy ez is a célja, hogy szenvedjek. Viszont a Kaurisz Makinál egyszerűen nem tudok szenvedni, mert mindig ott van az a, mondod, ez a maró humor,
igen,
és
ez
az emberismeret kezdve az üvegarcú, vagy üvegtekintetű biztonsági őrrel, aki megfigyeli a nőt, hogy mindig a romlott kaját elteszi, és ott van ilyen korunk, nem is tudom, portása, aki gyakorlatilag besúg, hogy mi a tökömnek egy posztszovjet államnál, vagy hát teljesen úgy működik, mint hogyha a kommunizmus csökevénye még mindig itt lenne, és teljesen időtlen, ha nem játszanák be állandóan a jelenlegi ukrán háborút, akkor nem tudnád, mert még a telefonjuk is 20 évvel ezelőtti, amit nyomkodnak, okos telefonról nem is hallottak, és hát szembesülsz ezekkel a figurákkal, akik így jelentenek, és szarabbá teszik az ember életét. Tehát nem egyszer, például a nőt szegényt, azt a saját hibáján kívül rúgják ki, tehát a lejárt kaját ő eszi meg, és egyébként vigyáz magára, mert láthatóan, amikor romlott a kaja, akkor csak kinyitja a kukát, és kidobja. Tehát nem igen, foglalkozik vele. Egyébként az egész életét így éli, tehát amikor a pasi mégsem jön vissza, akkor egyszerűen tányért is ugyanúgy kidobja. Ennek ellenére a faszi, ugye, aki a másik főszereplőnk, aki mindjárt mondom a filmbeli nevét, a Holappa, ő pedig tehet arról, hogy oda jut ahova, hiszen nem tud a piálástól megszabadulni egész a film végéig. Tehát, de az már egyfajta ilyen újjászületés, mert gyakorlatilag így meghal, nem?
Igen, igen, igen. Olyan egy Kaurisz Maki film a főszereplők szempontjából, mint hogyha egy ilyen akadálypályán futnának mind a ketten így egymás felé, és előbb-utóbb a végére, tehát van annyira humánus és emberi Kaurisz Maki, hogy engedi őket a végén egymásra találni, és filmjei happy end-el zárulnak, vagy szép végei vannak, tehát nem merül bele ebbe a, mondjam azt, hogy letargikus életszemléletbe, tehát a nyomorúságban is megtalálják a főszereplők a boldogságot, de hogy annyi nehézséget állít eléjük, hogy néha a nézőnek fáj azt befogadni. Tehát amikor a srác végre leszokik az alkoholról, és elindulna a nőhöz, akkor elüti egy, bocsánat, kicsit spoileres volt ez, de elüti egy busz. Tehát, hogy...
Igen, ilyen kicsit ilyen mondd már a Mester és Margarita jutott eszembe.
Igen, igen.
Csak ott ugye durván lefejezi a villamos az embert, de hát, hogy egy...
Tehát, hogy ezek a rettenetes nehézségek, ami elé mindig dobja, és a...
De durvább, mint az átlagember.
Igen, igen.
Elég ördülő nehézség, igen. Tehát, mint hogyha meg lenne húszszorozva ezeknek az élete, valamint a nehézségi pályája ezeknek a munkásosztálybeli embereknek. És én nem tudom, szerinted itt van olyan fajta mágikus realizmus, mint mondjuk Kusturicánál?
Nincs. Én nem érzem benne, hogy bármilyen szinten is az élet úgymond a rögvalóságtól elmozdulna Kaurismäki. Tehát, hogy ő szerintem egy olyan világot akar festeni, mondjuk Ozu, csak sokkal humorosabban, és azok az állóképek, azok a közeliek, az emberi arcokról, ugyanakkor az a fantasztikus zeneválaszték, amit egy ilyen filmbe be tud dobni, tehát a rock and rolltól kezdve a finn easy listeningen át a bármiig, tehát hogy hihetetlen zenei aláfestése van, és úgy érződik a filmben, hogy a zene a lélek. Láttam vele egy interjút, és ott is mondta, hogy neki mennyire fontos az egész életében a zene, a zeneiség. Sokkal melegebb embernek gondolom én egyébként, ha ilyen fun fact-eket nézünk, akkor 1989 óta Portugáliában él Aki Kaurismäki, egy portugál festőnő a felesége.
Tehát, tud élni akkor. Akkor mégiscsak úgy nézi a finn valóságot, ahogy 20 évvel ezelőtt emlékszik rá, igen, és egy ilyen talán akváriumon keresztül figyeli az ember.
Igen, ezért talán nem véletlen, hogy az Árnyak a paradicsomban, ami 86-os, és ez az új filmje, ez a Hulló levelek, ez szinte ugyanaz a téma, és ugyanaz a hangulat, mint hogyha te is mondtad, megállt benne az idő. Ez egy érdekes tény volt, én szeretek az alkotók után olvasni, sok mindenre az életük magyarázatot ad. Például kicsit elmenjünk a tájtól, de a japán film, japán animációs film, a Miyazaki film, neki az édesapja a II. Világháborúban egy fegyvergyárban dolgozott, és ugye ez a fiú és a szürke génben is megjelenik, tehát hogy az önéletrajzi motívumoktól egyetlen egy alkotónál se lehet eltekinteni. Én a minősége, tehát a filmkészítési tehetségére egy példát mondanék, ezt már korábban egy beszélgetésre nem említettem neked, hogy a Ingmar Bergman a 80-as években az egyik kameráját Kaurismäkinak adta, már Akinak, mert ugye ketten vannak testvérek, van egy bátyja, akinek a filmes munkássága őszintén szólva sötét verem, de az IMDb szerint több filmet rendezett, mint Aki. Ezek a filmek valahogy nem törtek be a nemzetközi filmes köztudatban. 80-as évek végén, hogyha összeszámolták az emberek, ezt is így olvastam, minden ötödik filme ez a két testvérpárhoz rendezőhöz fűződött Finnországban, tehát ennyire uralták akkoriban a finn filmgyártást, és ebből a pozícióból mozdult el Aki olyan irányba, hogy egy nemzetközileg elismert rendező lett, míg a bátyja otthon inkább népszerű.
De hogy, egyébként most én is ezen gondolkoztam, hogy milyen finn rendezőt ismerek, és tavaly a Sisút elemeztük, ami egy teljes trash, tehát hogy igazából én a finn filmművészetben nem vagyok annyira jártas, egyszerűen Kaurismäki jut egyből eszembe, és igen. Ő a számomra az európai Jim Jarmusch, nem hiába vannak jóba. Igen, ugye itt igen. Ezzel egy kicsit viccel is, amikor elmennek moziba, ez van a Fallen Leaves plakátján is, hogy ülnek ketten, a nő néz előre, a férfi egy kicsit így biccent fele, és nézik a Jarmusch-nak a zombi filmjét, kijönnek, igen, majd, igen, azt, igen, majd igen. Azt mondják, hogy ennyit rég röhögtem. Tehát teljes kontrasztba áll ugye a látottakkal, hogy ott az Adam Driver meg a Bill Murray írtja a zombikat, egy láthatóan Romero hatású zombi film. És,
azért egyet, és... hagyd tegyek hozzá ehhez a gondolathoz, hogy ez a film, mert a Jarmusch filmre gondolok, tükrözi Akiko Uzumaki hatását. Tehát, hogy ebben a szereplők kicsit úgy viselkednek, mint egy Akiko Uzumaki színész. Tehát, hogy a hatás az ilyen oda-vissza. Ugye nem véletlenül, hogy a Éjszaka a földönben, amit szintén nem olyan rég néztem meg, Akiko Uzumakinak a kedvenc színésze, úgy hívják, hogy Matti Pelompá. Ha rákeres az ember az IMDb-n, az arcát egyből megismeri, a nevét nem biztos, hogy megjegyzi, de a korai filmjeiben, ebben a trilógiában is, amit mondtam, a Proletár trilógiában, meg a Bohém életben is játszik. Sajnos ő 95-ben meghalt, nem kevés problémája volt neki, sajnos ami ugye Finnországban az egy népbetegség az alkohollal, tehát ő viszonylag fiatalon meghalt. A díjnyertes filmje melyik volt? Az, ami a 2000-es évek elején készült. A múlt nélküli embernek eredetileg ennek a színésznek tervezte, és ebben a filmben meg is jelenik ez a színész, úgyhogy egy kis kép ki van rakva róla. Tehát, hogyha figyelmesen nézi ezt az ember, ezt a filmet, akkor átról, hogy emlékbe egy ilyen képet. De visszatérve a Jim Jarmusch, hogy az Éjszaka a földönben ugyanez a színész a finnországi jelenetnél a taxisofőr. Tehát az utolsó jelenetben, amikor a három részt...
Imádom. És ez olyan, egy Kaoriz Maki film.
Igen. Tehát ott a hatás az
nagyon hasonló.
Igen.
Nagyon hasonló. Tehát szerintem Jarmusch tudna Kaoriz Maki filmet csinálni, és Kaoriz Maki tudna Jarmusch filmet csinálni.
Igen, így írtok ti hangulatban.
Több rock'n'roll-al, igen. De hogy mit tudom én, hogyha korábbi Jarmusch filmeket nézzük, persze az újabbakra is igaz, de ha a korábbit nézzük, mint mondjuk a Törvénytől sújtva, vagy akár az említett Éjszaka a földön, bár abban egy Kaoriz Maki filmhez képest túl sokat beszélnek, általában ez a mozdulatlanság és szótlanság és ébredő érzelmek jellemzik, ugyanígy mondjuk a Hervadó virágok Bill Murray-vel, akin egyszerűen már azon nevetsz, hogy mennyire nem gondol semmiről semmit, vagy mennyire nem érez
pont ez
semmit
a volt szerelmeinek. Igen, hogy az is gyakorlatilag ezt a fajta vonalat képviseli, tehát hogy ez a úgymond ilyen semlegesen élni az életben, tehát ilyen érzelemmentesen, ugyanakkor mélyen ott vannak az érzelmek, de valahogy a jó, most ne beszéljünk Jarmuschról, hanem inkább Karuzmakről, de hogy ott is ugye Bill Murray-nek az arcán szinte sokszor nem látszik semmi.
Tehát hát igen,
Bill Murray
egy
jó Karuzmaki színész lenne.
Abszolút, szerintem Karuzmaki nem tört sose olyan babérokra, hogy ő mint mondjuk Kusturica, hogy feltétlenül kimegy Amerikába, és akkor ő megpróbálja, hogy milyen lenne amerikai rendezőnek lenni. Bár Kusturicát se lehet ezzel vádolni, hiszen utána egyből visszajött, de Kaoriz Makinál meg egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy azt mondja, hogy na jó, akkor világsztárokkal is csinálok egy filmet kint, mert meg tudná csinálni, de valahogy annyira autentikus ez a posztszovjet világ ezzel a letisztult 60-as évekbeli bútorokkal, minimál színvilággal, itt ugye a hulló levelek színét látjuk, ezt a zöld tégla.
De ez mindig visszatér a filmben, keveredik. A ruhákon, a bútorokon.
A kék ruha. És mindezt a letisztultságot ugyanígy folytatja a színjátékban. Méghozzá a más rendezőnél látnád, akkor azt mondanád, hogy ez nem is kétdimenziós ez a figura sokszor, hanem egydimenziós már, mint hogyha ilyen mellékszerepekre gondolsz, mint mondta Genyó biztonsági őr. Vagy ott van például a Marty szószáló, aki Rauniót játsz, aki felveszi a nőt ilyen pohártörölgetőnek, szívja a cigit a sarokba, és mindig utasításokat ad, hogy most mit kéne csinálni, majd látod, hogy ott bizniszel valamit ilyen fura arcokkal, aztán elviszi a rendőrség. És ezek kis történetek a történeten belül, de egyszerűen annyira hiteles jeleneteket látsz, hogy azt mondod, hogy fel se tűnik, de én ismerem ezt a figurát, vagy láttam már ilyen karaktert, és tényleg benne volt a viselkedésében a teljes sorsa, a teljes élete, és ezeket nagyon jól látja Kaurismäki. Én azt mondom, hogy inkább szavazzunk, és hát ilyenkor szoktunk egy pontot adni mondjuk 0-tól 10-ig, én erre a Kaurismäki filmre egy 8-ast adnék, mert nekem nagyon jó élmény volt. Nem azt mondom, hogy mit tudom én, olyan megkerülhetetlen mestermű, ami hivatkozási alap, de maga Kaurismäki valójában megkerülhetetlen, tehát szerintem aki a filmművészettel tisztában akar lenni, annak ismerni kell a egy-két filmjét, bár hozzáteszem, ha láttál egy-két Kaurismäki filmet, kb. Olyan, mint az összeset láttad volna.
Nagyjából igen. Nekem nagyon nagy pozitívum volt most összefoglalásképpen ennek a filmnek, hogy például a saját példaképeiről, erről nem nagyon beszéltünk még, a saját példaképeiről folyamatosan visszacsatolást kapunk, tehát filmposzterek képében megjelennek az ő legnagyobb általában legjobban tisztelt rendezők, mondjuk Bresson, vagy Buñuel, vagy a Szicíliaiak lánya című filmnek a plakátját látjuk.
Vagy Jarmusch.
Vagy Jarmusch, igen. Vagy ugye a film, persze a film a filmben. Nekem is nagyon tetszett, nem ezt tartom én se a legjobb filmjének, viszont ha valaki igényesebb, tartalmasabb szórakozást keres magának egy péntek vagy egy szombat estére, bőven ajánlható még a kommerszebb filmek kedvelőjének is, mondom a sok fanyar humor miatt, én is egy 8 pontot adnék a 10-ből. És egy remek közös szórakozás volt ez a Kaurismäki film.
Na, ezen túl én üdvözöllek körünkben, mert még mi már nem tudom, több, talán 10-valahány éve találkoztunk, vagy 10 éve a filmklubba, és ott nagyon sokat beszélgettünk.
2016.
Oké, te jobban tudod, akkor még nem volt 10 éve, de hogy igazából most beszélünk így mikrofonokkal, és azt gondolom, hogy következőleg is nagyon szívesen várunk téged ebbe a kis űrhajóra, vagy filmes űrhajóra, amit egyébként hallgathattok a Spotify-on, Apple Podcast-en, Facebookon, Instagramon, és az új generáció miatt már a TikTokon is lassan, úgyhogy sziasztok!